feltétlenül baj, ha valami egy kicsit kimozdítja az embert. Mert akkor így kap egy új szempontot, vagy magára, vagy a környezetére néz másmilyen szempontból.
Jó napot kívánok, Nagy András vagyok, ez itt a Selfie, a Szabad Európa podcast sorozata. Vendégünk a stúdióban Korbuj Ági, vagy Ágnes, melyiket szereted jobban?
Ágnes vagyok, de Ágit használom inkább.
Illusztrátor, Ágiról azt kell tudni, hogy illusztrátor, és fiatalkora ellenére már szép sikereket ért el ezen a területen. Most legutóbb a Bocs, hogy élek című könyv kapcsán kaptatok díjat. Igen. Mi volt ez a díj, pontosan elmondanád?
Igen, köszönöm először is a meghívást, nagyon megtisztelő. A Szép Magyar Könyv év illusztrátorának járó díját ítélték oda Bocs, hogy élek kapcsán a zsűri tagjai, és hát ez így nagy öröm volt, de ugyanúgy ilyenkor én úgy érzem, hogy Balási Fanni is, ugye, aki a könyvnek a szerzője, illetve akik együtt dolgoztunk, mert azért egy könyv elkészült, az egy csapatmunka. Ez egy közös érdem, vagy közös öröm. Uh-huh.
Ez egy ifjúsági regény, ha jól tudom. Nem mondanám gyerekkönyvnek, mert azért ez kicsit, hogy mondjam, idősebb korosztályhoz Igen. szól, mint a gyerekek. És egyébként ennek a műfajnak elég nagy reneszánsza van most Magyarországon, úgyhogy ezt így újra felfedeztük. Nagyon szép és nagyon jó kiadványok jelennek meg. Hogy megy ez az alkotói folyamat? Balási Fannival is most a Bocs, hogy élek kapcsán, előtte is különféle szerzőkkel dolgoztál együtt. Hogyan csináljátok ezt? Leültök, és akkor, vagy először is kapsz egy fölkérést az írótól? Igen, ez Igen. így néz ki?
A kiadótól. De az is úgy történt, hogy amikor én elvégeztem az illusztrátor képzést, akkor portfólió anyagomat elküldtem én is több kiadónak, és a Pagonynak tetszett ez a stílus. Láttak benne fantáziát, és bekerültem én is egy ilyen adatbázisba, mert hogy a kéziratokkal, tehát amik beérkeznek a szerzőktől, stílusban, hangulatban, tehát azt a kiadó tudja, hogy milyen szempontok szerint párosítják össze a szerzőt és a rajzolót. És igen, engem is a szerkesztő Grancsa Gergely keresett meg egy levélben, hogy lenne kedvem rajzolni Fanninak a könyvéhez, és nagyjából így a témát felvázolta, meg a korosztályt, és elküldte Fanni első könyvének, ahol is kezdjemnek az olvasó példányát, hogy úgy a hangulatát azt így egy húzamban elolvastam, nagyon tetszett. Tehát így nagyon rá tudtam kapcsolódni Fanninak a stílusára, a humorára, de hogy közben meg nagyon mély gondolatokat ír le, és szerintem nagyon jól érinti meg az olvasót, tehát nagyon jól lehet hozzá kapcsolódni, szerintem korosztálytól függetlenül is. Uh-huh. Úgyhogy igen, mondta a Bocs, hogy élekre.
Fontos a kémia a szerző és az illusztrátor között?
Hát most igazából csak a magunk nevében, magam nevében tudok nyilatkozni erről, mert azért van olyan, amikor nem is találkoznak élőben, tehát ezt most én is hallottam ilyen eseteket is, hogy nem találkoznak, hanem e-mailben. Illusztrátorok is szerintem, vagy akik rajzolnak, az is valahogy egy olyan folyamat, meg talán az írás is, de nem tudom igazából, hogy az egy kicsit egy ilyen visszavonultabb folyamat, tehát hogy kell a párbeszéd, kell a reflexió. Szerintem ez így működik jól, így van egy ilyen jó dinamikája, én ezt tapasztaltam, hogy van, ahol nem találkoznak, de mi Fanniba is, meg Gergőbe is ez a nyitottság, én nagyon örültem neki, hogy megvolt, mert szerintem sokat számít, hogy élőben találkozzam. Nekem fontos például, hogy tudjam, hogy kinek ki az, akiből kipattant nem csak az ötlet, hanem az ő lelkével is találkozom. Tehát ami engem megérint, az tőle indult ki, és szerintem a könyvben az a szép, most a rajz az ugye egy része, az egy...
De melyik a fontosabb?
Nem hiszem, hogy...
Vagy ez egy ilyen szimbiózis?
Szerintem igen, igen. Úgy érzem, hogy akkor, mert ugye ha magáról a könyvről, mint könyvtárgyról beszélünk, akkor ott elég sok mindent figyelembe vesz a rajzoló is, tehát például a rajzok a szöveghez képest hogy helyezkedjenek el, ha erre nem adnak pontosabb elképzelést a kiadótól, vagy az, hogy milyen legyen a borító, vagy az egyes rajzok, vagy azok hány oldalanként milyen rajzokat. Tehát, hogy egyrészt így is szerintem meg kell legyen a harmónia, másrészt pedig én is úgy tudok alkotni, hogy rendben van egy elképzelésem, de azért folyamatos volt köztünk a kommunikáció is. És ugyan szabad kezet kaptam a rajzolásban, amiért nagyon hálás vagyok, így a kiadónak is, a Fannék is örültek neki, tehát tetszett nekik. De érdekel, hogy vajon az, ami én úgy érzem, hogy működik, az vajon működik-e, tehát jól kommunikálok-e én azzal az eszközzel, amivel dolgozom, most ez legyen a szín, legyen a forma, legyen a ritmus, a rajzoknak a dinamikája, most, hogy így még egyszer említsem ezt, vagy egyáltalán, mert volt például olyan eset is, amikor újra rajzoltam egy dolgot, mert mondták, hogy nem egészen ez az érzet jön át a rajzal, és hogy ezeket szerintem valahogy össze kell, nem is azt mondanám, hogy csiszolni, hanem összehangolni. Ez talán így pontosabb, uh-huh. Hogy hiszen különböző tapasztalatokkal rendelkezünk emberileg is, különböző élményekkel, és ha van egy történet, abba valahogyan belekerülünk, és bele is kell szerintem, hogy kerüljünk. Tehát én is például nagyon sokszor elolvasom csak a szöveget, és még akkor nem is rajzolok semmit, esetleg vázlatokat, de még az se olyan vázlat, hanem ugye ami jön. Uh-huh. De az, hogy a könyv is beengedjen, vagy a szöveg, vagy a történet, idő kell hozzá. Uh-huh. Idő kell. Persze ez lehet, hogy máshogy működik másoknál, mondom, mert szerintem ez elég szubjektív.
Te nem képzőművész vagy, ugye, ha jól tudom, hanem a te háttered az a kulturális antropológia.
Igen, igen.
Ez mennyiben segíti a munkádat?
Ó, nagyban.
Nagyban? És mennyiben?
Hát a kulturális antropológia az ugyanúgy egy szívügyem, vagy egy nagyon nagy, nagyon fontos dolog számomra. Nagyon sokat kaptam tőle, nagyon jó közösségünk volt az egyetemen, mai napig tartjuk a kapcsolatot a többiekkel. Most mondhatnám azt is, hogy ugye módszertant is tanultunk, de igazából a szemléletmód az, hogy sokáig egyébként úgy szerettem volna kutató irányba elmenni, csak közben más is érdekelt, és a rajz meg ez az irány egy nagy dilemma volt, és most így válaszolva a kérdése is, a kettő valahogy most láttam meg, hogy hiszen ezek együtt működtek eddig is. Tehát az antropológia például abban segít sokat, hogy a megfigyelésben az, hogy egy szemlélődő vagyok csak. Tehát én magamat nem viszem bele, úgymond, tehát akit eddig tapasztaltam magamnak, hogy így fogalmazzak, hanem megfigyelek, és minden inspiráció, tehát az ember megy az utcán, minden információ és inspiráció, akár a színek, a formák, az emberek mit csinálnak, tehát hogy és igazából a memóriánk is jól edződött, tehát jegyzeteket úgy szoktam készíteni, vagy valami gyorsan a telefonomba bepötyögök, de azért úgy jó memóriám lett, azt hiszem, az évek során, aminek szénnek sokat, hogy nagyon örülök. És hogy egy nagyon kedves tanárunk fogalmazott, vagy használta ezt a szót, amit már egy másik antropológus, a Sárkány Mihály tanár úr, aki most volt 80 éves, és ő használta azt a kifejezést, hogy betweenness, tehát egy ilyen köztes állapot, hogy ugye az ember nem lesz annak a közösségnek a tagja, tehát nem fogadják be, de esetleg elfogadják, hogy ő ott van, de nem is tud teljesen kívülről szemlélni, mert ahhoz, hogy ő úgymond egy ilyen csatornaként működjön, ahhoz be kell vonódni, de ehhez kell egy olyan alázat, elfogadás, hiszen ők, akiket mi kérdezünk, úgymond, vagy most én, hogy mondjam, a rajz miatt szemlélek, megfigyelek, hiszen én is az embereket figyelem az utcán, tehát a mozdulataikat, hogy milyen habitusúak, tehát abból gyűjtöm én is az inspirációt, az anyagot a karakterekhez például. De igazából mi vagyunk azok, akik köszönhetjük azt, hogy ők beengednek az ő életükbe, terükbe, időt szakítanak ránk, vagy adnak az idejükből, megtisztelnek vele. És ezt úgy is kell kezelni, tehát szerintem ez egy nagyon szép dolog, és nem csak ilyen helyzetben, hanem szerintem így jó lenne az alaphozzáállás, így emberileg valahogy szerintem ez így lenne ide. Jó. Vagy hogy mondjam, igen.
Jól hangzik. Ha már inspirációnál tartunk, az illusztrációidat, a grafikai világodat kik inspirálták, vagy milyen közegből szerzed az inspirációt? Ahogy én néztem a rajzaidat, nekem egy kicsit feljött ez a dargai féle vonal is Magyarországról, vagy egy picit a pompom világa, meg egy picit a Steadman féle illusztráció, aki Hunter S. Thompson illusztrátora volt, bár a technikában, amit használsz. Honnan merítetted az alapokat?
Hát őket is nagyon szeretem. Tehát nekem is így a Sajdik Ferenc így gyerekkoromtól fogva, meg az a humor. Később találkoztam, vagy néztem úgy a rajzait, mint karikatúrákat, és azt a fajta gondolkodásmódot figyeltem, vagy élveztem én is. Ralph Steadman nekem is egy ilyen nagy tanítómester, vagy akitől így lehet sokat. Nekem Orwelltől az Állatfarm volt az, amit könyvben megkaptam az ő illusztrációival, és én addig róla nem tudtam. De az valahogy, amúgy is szerettem azt a könyvet, meg az első élményem az Állatfarmmal még az animációs film volt, ami ugye szintén magyar volt ugye az animátora.
Ezt nem tudtam.
Egyébként magyar, igen. De ugye ez már igen, és ez egy, nem is tudom hányban készült a rajzfilm, de hogy ezt még nagyon régen talán valamelyik televízióadón sugároztak, amikor óvodáskorú voltam, és maga a történet is tetszett, és Ralph Steadmannek a rajzaival pedig azt hiszem, hogy még egy újabb síkon is megmutatkozik az egésznek az ereje, a mondani valója. És aztán néztem dokumentumfilmet is vele kapcsolatban, mert ilyenkor szeretek így hát utána járni, hogy ki ez az ember, milyen alkotói folyamata van, vagy mi az, ami őt érdekli, őt inspirálja, mert valahogy így kapok az ő művészetéről is egy komplexebb képet, és nyilván én is kipróbálok akkor dolgokat, de az, hogy teljesen másoljak, az valahogy nekem sem, meg talán az illusztrálásban pont az a jó, amikor mindenki valamit megtalálja.
Hát igen, persze, igen, nyilván. Igen. És hát ehhez kapcsolódik a következő kérdésem, hogy most, hogy az AI egyre terjed ebben a műfajban, tehát mindenféle vizuális műfajban, egyrészt lesz-e szükség illusztrátorokra, másrészt pedig azzal együtt, hogy mondjuk, hogyha a Behance-t megnézed, azért ott ilyen tucat gyártott gicsek vannak túlnyomó többségben, tehát hiányzik belőle az egyediség, de mégis lehet, hogy sokkal egyszerűbb mondjuk egy, és gazdaságosabb egy könyv illusztrálás, akkor azt mondom, hogy, hogy mit tudom én, Midjourney-be beírom a megfelelő promptot, kidobja, megnézem, oké. Okay. Te hogy látod ezt? Vagy egyetlen mennyire szerzőjogilag, vagy szellemi tulajdonilag, hogy áll ez a kérdés most?
Ez izgalmas kérdés, erről én is igyekszem minél több információt, hiteles információt gyűjteni, beszélgetni olyanokkal, akiknek az a szakterülete például jogi téren, vagy a marketing terén, vagy művészeti téren, tehát hogy minél több napra kész információ, mert és ebben nem vagyok még eléggé művelt és tájékozott, tehát tanulok én is. Hallottam olyan véleményt, ami biztató szerintem, tehát hogy a művészetnek mindig lesz, meg lesz az az értéke, tehát az egyediségnek, és így fogalmazott az egyik grafikus, hogy a minőségi anyaggal, minőségi anyagra dolgozik az ember, tehát annak már van egy értéke, illetve egy egyszerű és megismételhetetlen. Tehát ezt mint műtárgy, vagy mint olyan alkotás lehet például tekinteni. Azt, hogy olyan szempontból, hogy mi gazdaságosabb. Tehát ha mondjuk az pedig az adott, nem tudom, kiadónak a szempontjai, tehát hogy milyen keretek között mozoghat, vagy mi az, amit rászánhat, vagy az megint egy másik kérdés szerintem, hogy mit választ. Illetve hát a szerzői jog most a mesterséges intelligencia tekintetében, mondom, ebben nem vagyok annyira tájékozott, de azért hallottam olyat is, hogy például azért van egy olyan hiba lehetőség is a mesterséges intelligenciában, ami miatt nem tudja egy az egybe, tehát bizonyos szempontból nem jelent úgymond veszélyt. Bennem van egy jó érzés, hogy az ember intelligenciája, kreativitása az, és ez lehet az én naív és jóhiszemű hozzáállásom, de én abban hiszek, hogy az embernek a lelke is ott van. És ha most csak a rajzokat nézzük, vagy azt, hogy egy könyv illusztrálása, ott, amit említettem is, hogy ott megérinti az egyik embert valami, ami a másik lelkéből, inspirációjából, intuícióiból született meg. És ez a könyv ugyanúgy meg tud érinteni másokat, hiszen, és ezt most így örömmel mondom, hogy kaptunk olyan visszajelzést, hogy diákok színre vitték. Tehát ugye az ő diák színjátszó körükbe ebből készítettek egy darabot a Bocs, hogy élekből. Vagy az, hogy például most hívtak minket Szegedre egy fiataloknak, tehát gyerekeknek szóló irodalmi táborba, hogy tartsunk workshopot. Tehát mi fontosabb, ha nem ez, hogy az emberekig eljut. Tehát itt nem is tudom, tehát ez lehet, hogy egy ilyen másik szempont, de szerintem az a fajta érték, ami, tehát én ennek a könyvnek is a fontosságát abban látom, hogy van egy üzenete, és ez az üzenet azért nem teljesen egyedi. Tehát ezt mindenki úgy formálja, ahogy őt megtalálja, ahogy ő éppen komfortos, vagy ahogy éppen nem komfortos neki, tehát egy kibillenti, mert kaptunk olyan visszajelzést is, hogy hát ez lehoz az életről ez a könyv. Nem feltétlenül baj, ha valami egy kicsit kimozdítja az embert, mert akkor így kap egy új szempontot, vagy magára, vagy a környezetére néz másmilyen szempontból. Csak az ugye kell egy olyan közeg, hogy abban ő, hogy is mondjam, fel tudja dolgozni ezt megfelelő módon. Tehát legyen akkor, aki ezt tud kapcsolódni, akivel meg tudja beszélni. Szülőktől is kaptunk olyan visszajelzést, hogy örülnek a könyvnek, mert most már jobban értik a kamasz gyereküket, vagy tudnak tudnak vele beszélgetni bizonyos témákról. Tehát például én ebben látom a mi munkánknak az értékét, hogy ettől egyedi igazából, hogy az emberhez szólnak, vagy hát emberhez, hát az ember, aki a része a világnak. Most ez...
Nagyon holisztikusan fogalmaztál.
Igen, igen, de ha azt vesszük, akkor most csak azt tekintjük, hogy meddig élünk, vagy meddig él egy ember, az a kis töredéknyi idő, de hogy mindannyian valamilyen módon a részei vagyunk, aktív részei, és van ez a fogalom, ez a továbbgyűrűzés, hogy igazából ez a fontos szerintem, hogy mi az, amit mi is beleteszünk a világba. Tehát, mert anyagi szempontból olyan értelmű, tehát, hogy mint anyag, hát egyszer majd megszűnünk, nem lesz. Pont ma láttam egy ilyen kis videót, egy nagyon kedves ismerősöm osztotta meg, és hogy ez a 100 év múlva hol leszünk, ki fog emlékezni ránk, hiszen sokan ma sem emlékeznek, vagy emlékszünk a nagyszüleink nagyszüleire, vagy nincsenek úgy számon tartva. Tehát mindaz, ami anyagilag felhalmozunk, gyűjtünk, úgy érezzük, hogy fontos, az majd más gazdája lesz, vagy semmivé lesz. Tehát nem lesz jelentősége ilyen szempontból. De az, hogy mit hagyunk örökül úgy, hogy szeretetben, gondoskodásban, értékekben mit adunk tovább, vagy hogy gondoskodunk a következő generációról, és ez most nem csak az, hogy valaki a saját gyermekéről, hanem egymásról. Mert szerintem ezek lehetnek esetleg kulcsai, vagy részben annak, hogy hogyan alakítjuk a világot, mert az, hogy milyen kihívásokkal találkozunk, most csak picit visszacsatolva az antropológiára, hiszen hányféle kultúra van, hányféle módon alakították ki a társadalmukat, azt a tárgyi környezetet, és ez mind visszacsatol arra, hogy az ember hogyan része a világnak, vagy gondoljunk a meséikre, amik ugye nem csak mesék, mítoszok, a rítusok, minden, tehát szerintem gyönyörű, szép és gazdag ez a világ.
Van olyan, úgy látom, hogy neked, vagy úgy hallom, hogy neked nagyon fontosak ezek a morális tengelyek, igen, amik mentén alkotsz, van olyan megbízás, amit visszaadnál, mondjuk, nem tudom, Mészáros Lőrinc jegyezte, kedvenc közbeszerzéseim története, ezt kérlek illusztráld, vagy nem tudom, Trump önéletrajza. Van olyan, amit visszadobnál, mondjuk morális okokból?
Hát, azon gondolkodom ilyenkor, amikor nincs elég információ egy témával kapcsolatban, például most legyen az, hogy megtalálnak egy ilyen rajzal, egy ilyen témában. Miért talált meg engem egy ilyen munka? Mi az, ami... tehát hogyan tudok mondjuk fogást? Tehát azért előbb megvizsgálom a dolgot, vagy most ez engem miért pont engem kerestek meg vele? Vagy ezt hogy képzel? Először feltérképezem, hogy egyáltalán mi az elképzelés, mi a koncepció, mi a cél, mi a... kinek szánják? Szerintem anélkül kár valamiről is olyan ítéletet mondani, negatívat, pozitív, egyáltalán ítélni dolgokat. Vélemény az teljesen sem, úgymond semleges, tehát töltet nélküli. Én kíváncsi embernek tartom magam ahhoz, hogy tehát most...
Először is akkor elmennél, megnéznéd, megszagolnád.
Hát én kíváncsi lennék mindenképpen, hogy egyáltalán ez micsoda, és miért, és hogyan, és honnan, hová, kik azok, akik ezzel meg szeretnének bízni, és az, hogy ebből mi kell kikerekedjen, vagy ez engem hozna esetleg olyan helyzetbe, ami alapján én most nem tudom, de szembe kell menjek magammal olyan módon, hogy amit értéknek, most azért mondok ilyet, mert hogyha emberileg, tehát nekem ez olyan vállalás lenne, hogy emberileg nem fér bele, akkor azt mondom, hogy köszönöm szépen, a megkeresést nem vállalom el. De ha úgy, mint rajz, úgy, mint nem tudhatom, hogy ez most egy karikatúra, ez egy könyvillusztráció, egy témakörre szerintem ez fontos, hogy előbb járjuk körül, tájékozódjunk, hiszen itt nem az én személyemhez kell kapcsolni, meg amúgy is az illusztrálás, hogy nem én XY, én a rajzokkal egy módon közvetítek valamit. Tehát az, úgymond semleges vagyok. Egy eszköz erre, vagy hát igen, tehát most a kezemmel rajzolok, akkor ugye az információkat én is feldolgozom, tehát ilyen szempontból én most egy
médium
formája vagyok. Igen, tehát egy
világos.
Igen, tehát hogy
múltkor bementem egy képregényboltba, te a képregény műfajban is elég otthon vagy, vagy sokat alkottál ebben.
Igyekszem otthon lenni.
És legnagyobb meglepetésemre azt láttam, hogy egy csomó ilyen nemzeti témájú képregény jelent meg most. Egyébként tök szép kiadványok. A 48-as huszárok, meg a szóval van egy csomó. Ennek mi az oka szerinted? Most van egy ilyen ráfutása adott esetben a politikának erre, vagy valami művészetfinanszírozási vonalon van ebben valamiféle új forrás? De hogy látod?
Ugye volt évforduló is, tehát azért itt
igen.
Vannak szerintem ennek kapcsán is, ugye még a könyvillusztrációban is azt látom, hogy különböző szempontokból, vagy az, hogy gyerekeknek mit kommunikáljanak a történelemről, vagy az adott szereplőről, most Petőfi mondom, hogy Petőfi gyerekként, akkor Petőfi a harc. Tehát, hogy annyiféle módon, hogy a kis gyerek is például, vagy a közönség most adott korosztály, vagy aki kézbe vesz egy ilyen könyvet, kapcsolódjon hozzá. Olyan dolgokat, tehát hogy most finanszírod, ebben én nem vagyok járatos, meg kompetens, tehát ez nem az én hatásköröm, maximum privát mondom, esetleg utána nézek, ha az egy érdekel. De amit tudnék mondani most képregénnyel kapcsolatban, hogy és kicsit visszatérve arra, hogy mik inspirálnak, én nagyon szeretem a francia, belga képregényt, azt a stílust, azt a rajzolói hagyományt, ha szabad ezt így mondani.
Hát igen, ott az azon a területen volt hagyomány.
Igen. És hogy ott is például a karikatúra, az egy nagyon erős iránya, vagy hogy mondjam, tehát én is akiket Instagramon csak mint alkotó, mert szeretem a stílusát, hát rengetegen ugye most a mostani eseményekre aktuálisan rámozdultak, de most én sokszor azt figyelem ebbe, hogy magát egy szituációt, hogy ragad meg, hogy azt el, hogy csípi el. Tehát engem a kommunikációs forma érdekel ilyenkor, meg nyilván az, hogy egy tartalmat hogy lehet közölni. Tehát, és például a franciáknál is nemrégiben volt úgy szerencsém többet is, vagy egy könyvtárba úgy elmenni, meg ugye itt van a francia intézetnek is a könyvtár egy nagyon komoly képregényes anyaggal például, hogy nagyon sok történelmi, életrajzi, háborús, de egy könyvméretű, könyvhosszúságú képregények vannak, és gyönyörű, szépek. Tehát, hogy nagyon, olyan témákhoz nyúlnak, aminek akkor aktualitása, fontossága van, de hogy mint regény, tehát szerintem az, ahogy kommunikálnak annak a módját, vagy üzenetét, ha azt megválasztják, művészetileg is annak lehet egy nagyon gyönyörű megoldása. Én általában inkább, jó, nem csak, mert nyilván ez kéz a kézbe járhat művészetileg, meg ugye, hogy mi a tartalom, hát ezek ugye, mint a könyvnél is, nagyon fontos, hogy jól működjön együtt. Szerintem mindig izgalmas, hogy, és ha most vissza megyünk akár az időbe is, pont a most ha szabad egy kis kitérőt tenni, hogy Munkácsinak a képei kapcsán olvastam, hogy ugye ott a síralomház volt az ő, tehát az a festmény, amivel ő belépett úgymond a világhírű alkotók közé, tehát amikor felfigyeltek rá Párizsban is, és hogy ott ugye a betyár témához nyúl, és hogy akkor a 60-as években az akkori újság vagy illusztrációk már a betyár téma, már foglalkoztak ezzel, ugye, mint aktuális társadalmi, gazdasági helyzet, akkor kik ezek, mi történik, és hogy egyre hangsúlyosabb karakter lett ugye a Betyár, és hogy
akkor futott föl a Rózsa Sándor mítosz.
Igen, és hogy tulajdonképpen most amennyit én olvastam, tehát tényleg amennyi most így eszembe jutott erről a képről, mert ezek megint mindig izgalmasak, tehát hogy ott egy festmény, és akkor egyébként az mi mindent sűrít magába, és ez egy nemzetközi kontextusban is, vagy egy nemzetközi közönség előtt milyen visszhangot kap, hogy lehet elhelyezni, tehát a különböző országokba, társadalmakba történő események, azok hogyan hatnak egymásra párhuzamban, mik történnek, és milyen módon, és igen, tehát az a komorság, vagy az a hangulat, ami megérinti az embert, ezt a képet látva, és így szépen kibomlik az egésznek a tartalma, meg a különböző információkkal még, hát szerintem ez így gyönyörű és komplex, hogy például ez a karakter is, hogy már akkor. Uh-huh. Tehát most kicsit lehet, hogy úgy tűnik, hogy elkalandoztam, vagy nagyon eltértem a kérdéstől, de valahogy így tudnék erre válaszolni, hogy érdemes megnézni, hogy itt történelem során, amikor már akár a grafika előkerül, mint ami esetleg dokumentál. Most csak eszembe jutottak ezek a bestiáriumok, amikor ugye egy új földrész, egy új kontinens, tehát olyan szürreális figurákat rajzoltak, mert egyszerűen nagyon fura volt az a másik, vagy hogy néz ki, és elég elképesztő volt a Néprajzi Múzeumnak egy kiállítás a másik címmel, tehát hogy akit nem ismerünk, aki tőlünk idegen, és kevés az információ, arról valamilyen kép kialakul. Tehát ugye a mi felelősségünk utána járni, vagy elég tájékozottnak lenni, mert az is a mi felelősségünk, ha úgy nyilvánítunk véleményt, bármiről legyen is szó, hogy nem vagyunk elég tájékozottak. Szerintem akkor lehet valamiről jó párbeszédet, vitát folytatni, hogy érdemben, vagy megvitatni dolgokat, hogyha tájékozottak vagyunk, vagy nyitottak a másikra, véleményére. Hogy...
Hát ez szép, amit mondasz, és reméljük, hogy egyszer eljutunk ebbe a korba. Magyarországon ugye jelen pillanatban a lefóliázott könyvek időszakát éljük, világszinten pedig azt látjuk, hogy akár az említett Franciaországban a Charlie Hebdo szerkesztőségeben történt mészállás, szóval vannak, akik ezeket a humorosnak szánt rajzokat olyan véresen komolyan veszik, hogy teljesen, tehát ilyen végső és tragikus cselekedetekre tudják magukat ragadtatni. Tehát ez tud egy veszélyes fegyver is lenni, ez az egész vizuális kommunikáció, ugyanakkor tud egy jó eszköz lenni. Szerinted hogyan lehet jól használni ezt az eszközt? Mi a megfelelő műfaj, most, hogyha 20-24-et nézünk, mi a legmegfelelőbb műfaj a gondolatok átadására? A képregény, az animációs film, az online megosztott Instagram fiókodban publikált grafikák azok? Mivel lehet a leghatékonyabban eljutni a közönséghez?
Szerintem minden felsorolt hatékony lehet, ha az felelősséggel és emberséggel van kezelve és működtetve, és minden területen hát olyan tehetséges emberek vannak, hogy ezt olyan módokon tudják megszólaltatni, egy olyan animációt, egy olyan képregényt, zseniális alkotások vannak. Tehát, hogy az ember ott érzi azt az erőt, hogy na ez az, ez, meg szerintem akkor az alkotó is érzi azt, hogy na ez az, tehát így, ez most így ül, ez most így megvan. Mert ez így belülről jön, van húzása, van, van ereje. Az, hogy mi kerül a közönség elé, ahhoz szerintem kell önreflexió, önkritika, nyitottnak lenni a kritikára, adott esetben újra fogalmazni, de mondom, én olyan értékek mentén, tehát én azokat tartom az alapköveknek, tehát az a kiinduló pont. Legyen szó bármilyen témáról. És hogy milyen formában az alkotó szerintem jó esetben úgyis azt fogja választani, vagy jó esetben, tehát hogyha azt a formát, tehát amiben ő jó, vagy jól dolgozik.
Te melyiket választod legszősebben? Szabadkezi grafikák?
Igen.
Igen. Tehát te nem géppel dolgozol?
Nem.
Csak szabadkézzel.
Szabadkézzel. Mindenképpen. De, vagy, hogy mondjam, úgy használom a digitális táblámat, mert van egy, tehát ha beszkenelem a rajzot, akkor utána letisztázom, vagy ugye a szkenelések is porszemeket, azokat gyorsan le lehet radírozni, úgymond. Ami most készült képregény az Átváltozások antológiában jelent meg, az Apró és Nagy Dolgok, Farkas Balázs szerzővel közös munka. Ott például digitálisan színeztem, mert gyorsabb volt, és azért azt a palettát következetesen lehet használni. Most én általában akvarell festéket használok. Azon például a Bocs, hogy éleknél akvarell festést használtam, de digitális ecsettel. Ennek megint volt egy praktikus nyomdai oka, hogy egyfajta szín lehetett a fekete-fehér mellett, és ez egy fix Pantone szín, nyomdai szín, de előtte sokat kísérleteztem, hogy akkor külön réteg, akkor megpróbálom máshogy, de máshogy szárad vissza a festék, tehát egy kicsit lehetne vele játszani, de van egy határidő. Van egy határidő, és azért persze ötletelek, rajzolok, de be kell ütemezni. Azért ki kell alakítani én magamnak is azon belül a stratégiát, hogy magának a könyvvel készültének, hogy van egy menetes stratégiája. Tehát ott ki kell találni, és itt megint kell egy önismeret, meg tulajdonképpen az egész rajzolói folyamat is az. És mindegyik munka vagy feladat újra és újra tanulása az embernek önmagának, annak, hogy tud dolgozni másokkal együtt, és ugye önmaga is. Mert azért ott fontos tudni, hogy most csak ilyen hétköznapi dolgokat, hogy én ismerjem azt, hogy én mikor kezdek el fáradni, de a figyelmem, a fókusz tartani kell, vagy érzelmileg órákon keresztül benne kell lennem egy olyan állapotba, hogy, mert hogyha nem sikerül, mert spontán rajzolom meg, nem rajzolom elő, és hogyha nem sikerül az, nekem nem tetszik, akkor újra rajzolom. És valamit elég sokszor újra rajzolok, de valahogy ezt így nagyon összhangba kell lenni, tehát így az embernek a tengelyébe, vagy a középpontjába, így összeszedetten én ezt tapasztalom, mondom, megint csak ez ilyen elég szubjektív megélés, vagy élmény, vagy működés mód, nem tudom ki, hogyan van vele, de ezt kell ismerni, vagy az, hogy az alvást összehangolni vele, az, hogy mikor eszem, mikor iszom. Most ez ilyen nagyon-nagyon kicentizetnek tűnhet, de meg attól is függ, hogy több dolgon kell egyszerre dolgozni, vagy hogy követik egymást a határidők. Tehát ez van, amire úgy több idő van, vagy lehet egy kicsit jobban lazábban lenni vele. Most ezt úgy értem, hogy több idő van az átgondolásra, a tervezésre. De például a Bocs, hogy éleknél is az utolsó hét az egy olyan hajrá volt mindannyiunknak, hogy nem tudom, még 10 rajz. De akkor úgy mindenki nagyon együtt dolgozik. Tehát ott ez egy olyan közös erő is szerintem, ami nagyon szép például akár a könyv, de a képregénnyel kapcsolatban is ezt tudom mondani ugyancsak, hogy ott tényleg társai vagyunk egymásnak az alkotásban, akár ilyen bajtársasan, tehát ott vagyunk a másiknak, akkor azt a biztató szót, azt a kis jó, akkor, tehát úgy amikor a másik fárad, akkor ráérzünk, vagy rá kell érezni, szerintem akkor van egy jó csapatmunka, amikor ráérzünk a másikra, hogy és mint tudunk-e akkor így támogatni. Tehát, hogy igen, ez egy olyan folyamat, hogy most rajzok, írás, ez az egyik része. De az emberi oldala az az, hogy ebből úgy születik meg valami, aminek lesz egy olyan ereje szerintem, vagy amihez egy tőlünk teljesen más ember, más korosztály, vagy korosztályok tudnak kapcsolódni. Ez egy hétköznapi példa, ez olyan, mint a főzés. Tehát az ember szeretettel főz, hogy gondol azokra, akiknek készül, teljesen más zamata lesz annak az ételnek, mint hogyha, már megint van. Tehát nem?
Abszolút így van.
Ez ugyanígy minden, az is egy kreatív alkotó folyamat. Uh-huh. Uh-huh. Rengeteg, tehát minden a kreativitás, mindenre, tehát nem nagyon sok mindenre, vagy talán mindenre tekinthetünk úgy, mint alkotói folyamat. Ha megkeressük azt, hogy ebbe hogy tudok, vagy megfigyeljük magunkat is, hogy éppen hogy működöm, vagy figyelem magamat, most mit érzek. Tehát ezek szerintem fontos dolgok. Uh-huh. Így tudunk most visszatérve arra a másikhoz is, másikra is ráhangolódni. Vagy például most azt mondom, hogy lehet, hogy valamelyiknek fáradtabb, vagy rosszabb kedve van. Nyilván nem olyat fogok mondani, vagy úgy biztatni, tehát szerintem ahhoz. És tényleg azért jó személyesen is találkozni. Már hogyha a másik nyitott rá, mert azért azt tartsuk tiszteletbe, hogy ő milyen alkat.
Optimális végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Ági. Korbuj Ágnes illusztrátor volt a Selfie vendége. Én Nagy András vagyok. Köszönöm szépen. Viszontlátásra, viszontlátásra.